Az Úrnak irgalmát önökké éneklem. Elfoglalva dicsérjük tovább urunkat énekszóval. Énekeljük el a 254. dicséret első 4 versét. A 254. dicséret első verse így kezdődik. Mindenkoron áldom az én Uramat.
Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen.
Kedves testvérek! Hallgassátok meg Isten igéjét, amely írva található Jób könyve 9. részének első 12 versében. A gyülekezet helyét elfoglalva, nagy figyelemmel hallgassa, miként szól hozzánk Isten igéje.
Jób könyve 9. részének első 12 versében így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor megszólalt Jób, és azt mondta: igaz, tudom, hogy így van. Hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben? Ha kedve támadna vele perbe szállni, ezer kérdés közül egyre sem tudna válaszolni. Ki olyan bölcs szívű és hatalmas erejű, hogy elleneszegülve épségben tudna maradni? Hegyeket mozdít el, és nem tudják, hogy ő forgatta föl haragjában. Megrendíti helyén a földet, oszlopai megrendülnek. Ha parancsol a napnak, nem ragyog fel, és pecséttel zárja le a csillagokat. Egymaga feszítette ki az eget, lépdel a tenger hullámhegyein. Ő alkotta a nagymedvét és a kaszás csillagot, a fias tyúkot és dél csillagait. Hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul. Csodás dolgokat, megszámlálhatatlanul. Elvonul fölöttem, de nem látom. Elsuhan, de nem veszem észre. Ha elragad valamit, ki akadályozhatja meg? Ki mondhatja neki, mit teszel?
Helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálatelt szívvel állunk előtted, mennyei édesatyánk, hogy itt lehetünk a te házadban, gyermekek és felnőttek. Te mindannyiunkhoz szólni kívánsz. Nagyon köszönjük ezt neked. Ugyanakkor bűnbánattal is állunk előtted, mert annyi mindent elkövettünk az elmúlt héten, amit nem kellett volna. Kérünk, tisztíts meg a szívünket ebben a böjti időszakban, hogy a feltámadás ünnepére készen álljunk, megtisztulva ünnepelhessünk. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt hétnek minden eredményét, minden csodáját, a betegeknek a meggyógyulását. Kérünk téged, hogy légy itt velünk ebben az órában. Áld meg az igének a hirdetőjét, az igének a hallgatóit, hogy befogadhassuk a te igédet, amit te mondani akarsz nekünk, ne csak halljuk, hanem meg is érthessük. A te nevedben kérünk, az Úr Jézus nevében. légy itt közöttünk. Amen.
Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 251. dicséret 5. versét. A 251. dicséret 5. verse így kezdődik. Segítségül azért Istent hívjátok.
Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 2. részének 7. versében a következőképpen. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Ki fog győzni, és mi lesz a jutalma? Higgyétek el, ennek innentől kezdve semmi köze a mai naphoz, és mégis közvetve lehet. De az ige valóban arról szól, testvéreim, hogy Isten egy olyan jövő felé hívja és vonja az övéit, amelyben a legmerészebb és legtitkosabb álmaink valóra válnak. Ki fog győzni, és mi lesz a jutalma? Biztos vagyok benne, hogy a kicsik és a nagyok egyaránt vágynak egy olyan együttélés felé, mondhatnánk egy olyan társadalom után vágyakozunk, ahol nem lesz több veszekedés. Ahol nem lesz több irigykedés, ahol a családtagok nem marják egymást, sem az utca embere, sem a politikusok, sem mások. Egy olyan együttélés felé vonzódunk, ahol valóban békességben élhetünk. A szívünk legősibb vágya ez, csak legfeljebb, ahogy felnőtté válunk, meg megöregszünk, feladjuk a reményt. De ha mélyen a szívetekben néztek, gyerekek és felnőttek, ott van ez a vágy a szív legmélyén. A gyerekek ki is mondják, ne veszekedjetek, apu, anyu, szeressétek egymást. Mi felnőttek, rögtön feszültek, idegesek leszünk, ha emberek elkezdenek kakaskodni, vitatkozni a hétköznapi dologban. Lassan már be se kapcsoljuk a televíziót vagy a rádiót, mert innen-onnan fröcsög a gyűlölet, és mindjárt érezzük, hogy valami nem normális itt. Valami nagyon nincs a helyén. Isten pedig azt mondja, aki győz, annak adok az élet fájából, amely az Isten paradicsomának közepén van. És az élet fája szimbolizálja, jelképezi mindazt, ami után mi a szívünk mélyén vágyunk. Ma is, testvérek, minden harcunk, törekvésünk, még a művészetünk is erre irányul, hogy valamilyen módon megvalósítsuk a paradicsomot. Persze, mi nagyon sokszor itt szeretnénk, és lehetőleg azonnal. És ezt kérjük számon a vezetőinken is. Hoztok paradicsomi állapotot, vagy nem? Közelebb vittetek hozzá, vagy netán távolabb sodortatok? Ott van a szívünk mélyén. Igen, szeretnénk az élet fájáról enni, sőt, az örök élet fáját megtalálni. Szeretnénk paradicsomi körülmények között élni. A mostani földi valóságról talán Reményik Sándor a Szőnyeg visszája című verse beszél a legszebben, hadd idézzem. Nagyon szeretem ezt is, de talán van, aki nem ismeri még, vagy nem emlékszik rá. Így ír Reményik. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak a visszáját látjuk itt, és néha, legszebb perceinkben, a színéből is valamit. Igen, néha, legszebb perceinkben, a színéből is látunk valamit. hogy tudnék szép az élet és jóit élni, de csak néha adatik mindez meg. És tudjátok, meggyőződéssel valljuk mi keresztjének, hogy a paradicsomi állapotokat politikusok soha, soha nem tudják megteremteni. Egyik sem. A paradicsomi állapotot Isten készített el nektek, testvérek. Nektek. És azt valljuk és vallom, hogy ennek előízét meg lehet kóstolni itt a földön. Ebből már lehet előre átélni bizonyos dolgokat, amiről ő maga mondja, hogy az ő lelke olyan ajándékokkal tölt el, amelyek majd a paradicsomban válnak teljessé, általánossá és győzelmessé. Mert az ő lelki által ad szeretetet, önzetlen szeretetet, békességet, amelyet nem lehet felborítani semmivel, és helyreáll újra és újra Isten kegyelméből. Örömet, ami nem hasonlítható az élvezetekhez, és nem is keverendő össze az élvezetekkel, szeretetet, békességet, örömet, és mindazt, amit megígért a Galata levél által Isten áldott lelke. Akarsz-e enni az élet fájáról, hogy a tiéd lehessen mindaz, amit Isten ígért, és te magad is egy kicsiben legalább a földi paradicsom munkálója lehess? Nyilván igen, nem hiszem, hogy volna közöttünk olyan, aki azt mondja, hogy én nem szeretnék paradicsomi körülmények között élni, én nem szeretnék békességben létezni, de ehhez, hogy megvalósuljon, győzelemre van szükség. Vajon milyen győzelemre? Vajon mit kell teljesítened, testvér, hogy mindez megvalósulhasson a családodban, a környezetedben, a társadalomban, sőt a nemzetek között? Itt meg kell állnunk, mert a Biblia ismerő emberek azt mondhatják, hogy kedves, tiszteltes úr, mi azt tanultuk az Efézusi levélből, és te magad is mondtad már többször erről a szószékről, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Akkor most mit kell teljesíteni, ha kegyelemből van? Akkor most mit kell cselekedni, ha Isten igéje maga azt mondja, hogy kegyelemből van, és nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen? Jobb könyve adta meg a választ ezt nekem, testvéreim, ezért olvastunk Jobból is, és a Jelenések könyvéből is. Jobb ugyanis éppen ezt éli át. Azt tudnilik, hogy sem érvekkel, sem hatalommal nem lehet győzni Isten fölött. Isten fölött. Mert, testvéreim, nem teljesítmény és nem cselekedet a kulcs ahhoz, hogy a paradicsomi állapotokból megéljünk már itt valamit, nem cselekedetek és nem teljesítmény, hanem éppen az ellenkezője, az önmegadás. Akkor jelennek meg paradicsomi tulajdonságok a családodban, az enyémben is, a gyerekeink életében, ha mi átéljük azt, amit itt Jób megfogalmaz. És ez nem cselekvés, és ez nem teljesítmény, hanem önmegadás. Megadom magam Istennek, Isten előtt, hogy ő győzzön, hogy végre ő győzzön az én konok és önző szívem fölött. Ez a győzelem a paradicsom előfeltétele. Az Isten győzelme az én önző szívem fölött. Jób ezt éli át, és erről hallottunk, amikor olvastuk együtt a Jób könyvében, a második, harmadik és negyedik verset, hadd idézzem föl most előttetek. Azt mondja, ha kedve támadna Istennel perbeszállni, ezer kérdés közül egyre sem tudna válaszolni az ember. Ki olyan bölcsszívű és hatalmas erejű, hogy ellene szegülve épségben tudna maradni? Hegyeket mozdít el, és nem tudják, hogy ő forgatta fel. Igaz, tudom, hogy így van, hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben. Mi az emberi élet legfontosabb felismerése? Az, hogy aki győz, az az élő Isten. Minden tekintetben. Ő lesz a győztes. És ebben az egyházi általános iskolában és mindenütt elmondjuk a gyerekeknek, hogy a ti mennyei atyátok minden tekintetben győztes. És a ti uratok, az Úr Jézus Krisztus mindeneket meghódoltat egy napon, mindenki ő előtte fog letérdelni, mindenki őt fogja Úrnak vallani, az egész emberiség. A több mint 7 milliárd ember. Mindenki megtapasztalja, hogy az élő Isten a győztes. Győz minden gonoszság, minden háború, minden igazságtalanság, minden gyötrelem fölött, amit mi okozunk egymásnak, emberek. Ő a győztes. És egy napon véget vet mindannak a borzalomnak, amit mi történelem gyanán csináltunk az elmúlt évezredekben. Ő a győztes, és magához gyűjti azokat, kiket is, akik engedték magukat legyőzni általa. Magához gyűjti azokat, akik őszintén, szívből meghódoltak előtte. És részesíti az életfájából, és részesíti a paradicsomi állapotokból, és megtapasztaltatja velük, hogy amire vártak valóság, ő a mi Urunk, aki győz mindenek fölött. Ezért mindazok győznek tehát, akik itt a földön vele szemben veszítettek. Furcsa ellentmondás, ugye? Mi nem szeretünk veszíteni, semmilyen területen. És mégis akkor részesülünk ebben a győzelemben, ha Istennel szemben végre veszítettünk. Elveszítettük a nagy akarnokságunkat, elveszítettük a vitáinkat, elveszítettük a nagy akarásunkat, és meghódoltunk az ő atyai szeretete előtt. Az lesz győztes odafenn, aki fölött Isten győzött ide lent. Az lesz győztes odafent, aki fölött Isten győzött ide lent. Ezért kérdez minket az ige, legyőzhetette már téged az Isten? Legyőzhetette már téged? Mert testvérek, amíg a magunk urai vagyunk, addig csak rombolunk, akár hiszitek, akár nem. Rombolunk. Irigységeinkkel, önzésünkkel, egoista életszemléletünkkel romboljuk a családjainkat, a társadalmat, a környezetet. Rombolunk, amíg Isten le nem győzte ezt a mi szívünket. Megadta-e már magad neki? Nem teljesítményez, nem cselekedett. Nem ez a kulcs, hanem az önmegadás. Jobb első felismerése ebben az olvasott szakaszban, nem győzhetek az igazságom mellett harcolva, érvelve. Nem győzhetek. Mi mindig azt is, mi sokáig azt hiszük, hogy de meg tudom magyarázni Istennek, hogy miért vagyok ilyen. Érvelni tudok amellett, hogy miért éltem így, ahogy éltem eddig. Bizonygatni tudom neki, hogy mások vittek rossz utakra engem. Meg tudom magyarázni, hogy a szüleim voltak olyanok, vagy éppen a gyerekeim olyanok, amilyenek, vagy a szomszéd, vagy a politika, vagy a társadalom, mindig van bűnbak. Érvelünk Istennel szemben, ahelyett, hogy megtérnénk. Magyarázzuk a bizonyítványunkat, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy Uram, hódítsd meg a szívemet, győzz le engem, és légy az én életem ura és királya. Igen, Jób rádöbben, hogy nem győzhet az igazsága melletti érveléssel. Megpróbálta ezt ő is, de rá kellett döbbennie, hogy bármeddig vívja az érvek csatáját, Istennek mindig lesz egy következő kérdése. Hiába hivatkozik a gyerekkorára, a körülményeire, a házastársára, munkájára, a társadalomra, a bajokra és veszteségekre, amelyek befolyásolhatták az ő látását, szívét. Valakit hallottam, amikor hallgatta az igét arról, hogy Isten népében nincs személyválogatás, akik valóban az úréi, azok egyforma szívvel tekintenek az összes többi nemzetre. Miért? Mert mindenki teremtője az élő Isten, és mindenki a saját bűnével fog elszámolni, és mindenkinek Jézus kegyelmére van szüksége. Mindenkinek, testvérek! Teljesen mindegy, hogy melyik nemzethez, csoporthoz tartozik, milyen nyelven beszél, vagy milyen a bőre színe. És utána odajött hozzám ez az atyafi, és elmondta, hogy hát ő igen, egyet ért, kivéve egyet. Egy népcsoportnak ő soha nem tud megbocsátani. És ezt most szándékosan elhallgatom, hogy kire gondolt. De nem tudom, értitek-e, hogy ez így fából vaskarika. Mindenkinek megbocsátok, csak egy csoportnak nem. Ezt majd Istennek el fogjuk tudni magyarázni? Nem. Nem fogjuk tudni elmagyarázni. Ha egyetlen egy személy iránt gyűlölet él a szívedben, ha egyetlen egy ember iránt nem tudod meggyőzni Istent, érvekkel nem lehet meggyőzni, amikor azt fogja neked mondani, hogy te miért kaptál bocsánatot? Miért? Tudod? Miért? Egyetlen egy okból. Mert az Úr Jézus személyesen meghalt, érted? Érted? Ezért kaptál bocsánatot, mert az én fiam személyesen meghalt, érted, a Golgotai kereszten. Azért a másikért, azért meghalt? Igen. Akkor hogy merészeltél gyűlölködni vele szemben? Milyen alapon? Honnan vetted a bátorságot, hogy te egyetlen embert is gyűlölj? Egyetlen népcsoportot is megvess? Őértük is odaáldoztam a fiamat. A fiamat, az egyetlen egyet. És amikor Isten majd így érvel azon a napon veled szemben, akkor el fogsz némulni, és be fogod látni, amit itt már jó belátod, hogy kész, nincsenek érveim Istennel szemben. Nincsenek érveim a magam igazsága mellett. Nincsenek érveim amellett, hogy miért nem szeretek valakit. Nincsenek érveim amellett, hogy miért gyűlölök bárkit. Jobb, ezt érti meg itt, testvéreim, hogy nincs érv, amivel meg lehetne győzni Istent. Minden kérdésünk és érvünk után lesznek még kérdései, ha belemegyünk ebbe a vitába. És rá fog kérdezni, hogy na és akkor, amikor te anyuval meg apuval úgy viselkedtél, na és te szülő, amikor úgy igazságtalan voltál a gyerekeddel, amikor elfeledkeztél róla, na te férj, mit csináltál a feleségeddel, na te feleség, hogy is tisztelted a férjedet? Na te munkás, na te értelmiségi, na te politikus, mit is csináltál ekkor, meg ekkor, meg ekkor? Hogy is néztél másokra? Milyen gondolatok voltak a fejedben? Hányszor paráználkodtál? Jó, belátja, hogy nincsenek érveink Istennel szemben. Ha ő akar, elkárhoztathat minket. De nem akar. Viszont azt várja, hogy végre add meg önmagad. Add meg magad neki, hogy legyőzhessen téged, és adhasson az élet fájának gyümölcséből, amely az örök életet jelenti, amely már annak jó ízét kínálja itt a földön, és paradicsomi kiteljesedését kínálja oda át. Ezért halt meg az ő fia, ezért szólít meg most is, hogy lássuk Jób életéből az összetörettetést, lássuk, hogy feladta a vitát, a harcot, a magyarázkodást, és elfogadta, és így fogalmazott. Igaz, tudom, hogy így van. Hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben? És jó, második felismerése is nagyon érdekes, még erről hadd szóljak néhány gondolatot, adjak át nektek, testvéreim. Jobb második felismerése arról szól, hogy nincs az a tudás, nincs az az erő, amely Isten akaratát megváltoztathatná. Ki olyan bölcs szívű és hatalmas erejű, hogy ellene szegülve épségben tudna maradni? Gondoljátok végig, melyik tudományos felfedezés csinált jobbat, mint amit a Teremtő megalkotott? Gondoljátok végig, melyik csinált jobbat, mint amit a Teremtő megalkotott? Most nem megyek bele, meg nem is vagyok szakember, csak úgy a gyógyszerek világát egy kicsit gondoljátok végig. Meg mondjuk azt, hogy mellékhatás mentes, csodálatos például antibiotikum van a fokhagymában is, de a gyömbér gyökerében is, és sorolhatnánk vég nélkül. Mellékhatás mentes, fantasztikus gyógyszerek. Egy mérnök, aki hitre jutott, egy pályázatot írt ki, talán nem mindenki hallotta, megtörtént eset, komoly nagy összeget ajánlott föl, tervezzen meg valaki egy olyan tornyot, megadta a paramétereit. Magas legyen, szűk átmérői torony legyen, fönt a tetején pedig egy kémiai labor legyen. Látszólag egyszerű. És utána dühötten kapta a visszajelzéseket, hogy ezt nem lehet megvalósítani. Lehetetlenség ilyen magasat csinálni, úgy, hogy az megálljon, a vihart is kibírja, és közben még működjön is az a kémiai laboratórium ott fönt a toronyban. És akkor megmutatta nekik a mérnök, ezt teszi minden búzaszál. Ugyan ezt teszi. Ilyen arányai vannak, és fantasztikus folyamatok működnek benne. Ez csak egy példa a sok közül, hogy fantasztikus, hatalmas dolgokat alkottunk már, és mégis nincs az a hatalom, és nincs az a tudás, amely Istennél jobbat tudna, csodálatosabbat tudna alkotni. És arra is rájön Jób, hogy nem csak egyszerűen hatalmas az Isten, hanem abban is hatalmas és felülmúlhatatlan, hogy az erkölcsi törvényeit, ahogy megalkotta, azok tökéletesek, testvéreim. Az erkölcsi törvényei is tökéletesek, nem csak a teremtés. Mert melyik erkölcsi törvény megváltoztatása tette jobbá, egészségesebbé a testi-lelki életet? Gondoljátok végig. Melyik erkölcsi törvény megváltoztatása tette jobbá? Amit ma gondolunk a házasságról, már akik gondolnak. Amit gondolnak férfinő viszonyáról. A mai modern pedagógiát is ide merem idézni. Nem azt mondva, hogy itt nem volnának jó eredmények és felismerések. Melyik erkölcsi új ötlet, hogy most így csináljuk, úgy csináljuk, ezentúl így lesz. Megváltoztatjuk azt, amit az atyáinktól örököltünk, rendet, erkölcsöt, és most szabadon élünk. Mennyire lett jobb a világ azóta? Ki merem mondani, semennyire. Válások száma, öngyilkosságok száma, depressziók száma, AIDS, és minden borítja el az emberiséget. Mert mi, gondoltuk, megváltoztatjuk az erkölcsi rendet. Jobb rájött, ha Isten erkölcsi rendjét bárki megváltoztatja, önmagát pusztítja el. Önmagának és a saját gyerekeinek árt. A saját gyerekei életét teszi tönkre. De hogy ezt elismerjük, ehhez megtérésre van szükség. Annak felismerésére, hogy mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja, ahogy egy szép énekünk mondja. Mert nincs olyan erkölcs, ami jobb lenne, mint amit Isten határozott meg. Nincs olyan erő, nincs olyan tudományos eredmény, nincs olyan összefüggés, ami hatalmasabb és csodálatosabb lenne, mint amit ő megalkotott. Nincsen, aki legyőzhetné őt, hála legyen neki. Egyetlen utunk van, engedjük, hogy ő győzzön felettünk, hogy megadjuk magunkat neki. Mert az ilyen legyőzött ember kezd el igazán élni, az ilyen legyőzött ember rádöbben két rendkívül fontos dologra. Isten először is önmaga fölött győzött, amikor egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Abban mutatta meg Isten irántunk a szeretetét, hogy Krisztus Jézus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ezzel Isten önmaga fölött győzött, hiszen a lázadó, vele szembeforduló emberért, a bűnös emberért áldozta föl a fiát. Először önmaga fölött győzött. és utána kínálja föl, hogy mindannak odadja a paradicsomi állapotok előízét, és majd magát a paradicsomot. Aki engedi magát legyőzni általa, halk és szelíd szavának engedve, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és én megnyugmást adok nektek. Valljátok meg a bűneiteket, mert ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden hamisságtól. Saulból is hogyan lett Pál apostol? Saul érvelt, azt gondolta, még az Istent is védi. Vallásoskodott, nagyon buzgó volt, amíg a damaszkuszi úton nem találkozott Jézussal, a feltámadott Isten fiával, és nem engedte magát legyőzni. És amikor Isten győzött Saul felett, akkor lett belőle Pál, a legáldottabb misszionárius, akinek a szavára a legtöbben tértek meg a Római Birodalom egész területén szinte, és akinek áldott írásaiból merítünk ma is a Bibliából. Isten, amit bűnnek mond, az mind árt, csak azt mondja bűnnek, ami árt. Amit ő bűnnek mond, az árt, ártásodra van és a gyermeked számára, és csak azt mondja bűnnek, ami valóban árt, semmi mást. Ki az, aki győz? Az élő Isten. Engedd, hogy legyőzzön téged. Engedd, hogy oda adja neked az örök élet ajándékát. Engedd, hogy átöleljen, mint gyermekét. A győztes csapat tagjai mind legyőzöttek, bármennyire furcsa is. Oda tartozol-e már, testvérem? Egy kis énekünk jutott eszembe befejezésül. Egy lelki énekként énekeltük annak idején sokat ifjúsági alkalmakon. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. És itt a keresztre, ide mutatok mellém, a egyházi címerünkben ott van a bárány, vállán a zászló, és a zászlóban ott van a kereszt. Az Úr Jézus áldozatának, szeretetének jelképe. Erre gondoljatok, amikor halljátok, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Amen.
Az ige hirdetésre válaszolva, énekeljük el fennállva a 256. dicséret 8. versét. A 256. dicséret 8. verse így kezdődik. Én felmagasztalom irgalmasságodat.
Imádkozzunk! Édesatyánk, köszönjük, hogy bár hatalmas, dicsőséges, mindenek felett való Úr vagy, tiéd a hatalom, soha nem használtad ezt a hatalmat ellenünkre, szeretettel fordultál felénk, ha intő kezeddel találkoztunk is néha, annyit tettél, mint atya, hogy tereltél, fordítottál magad felé, hogy el ne vesszünk. Bocsásd meg, hogy mi képesek voltunk évekig vagy évtizedekig érvelni ellened, harcolni a saját jogainkért, az általunk elgondolt erkölcsi rendért, és közben nem volt más ez, csak lábbal tiprása a te rendednek, és el nem fogadása a te jó akaratodnak. Köszönjük, hogy semmi más nem mondtál és nem mondasz bűnnek, csak azt, ami árt nekünk. Ezért meghódolunk előtted és kérünk, győzd le a mi önző konokszívünket, hagy nekünk így győzelmet majd oda át, hagy tartozzunk a győztes csapathoz, amelyiknek minden tagja legyőzött, általad legyőzött, boldog ember. Hadd legyünk ilyenek, Urunk, akik megadják magukat neked, és akik így elindulnak veled. Köszönjük, hogy a te szereteted mindeneket felülmúl, hiszen ki áldozta volna föl a fiát, egyetlen egyét, lázadókért, ellenségekért, bűnösökért, és te mégis megtetted értünk. Hadd hódoljunk meg így előtted, szereteted előtt, és gyermekeinkkel együtt, Hadd dicsérjünk téged egész életünkön át. Hadd ízleljük már most a mennyei paradicsomnak előízét. Hadd tapasztaljuk majd meg oda át, hogy megszűnik minden háború, minden veszekedés, minden széthúzás és minden pártoskodás. Kérünk, teremts bennünk már most békét, és vígy át minket a békébe. És így kiáltunk egymásért, családjainkért, intézményeinkért, hálát adva, hogy hallhatjuk a te szavadat, hálát adva, hogy működhetnek iskolák, óvodák, különböző helyek, ahol a te neved szentül hangzik el. Hálát adunk, Urunk, a népünkért, a nemzetünkért, a hazáért és a határon túlélő magyar testvéreinkért. Hálát adunk, hogy imádságban fordulhatunk hozzád még a himnuszunkban is. Hálát adunk, Urunk, hogy te ezt a nemzetet szeretted és szereted. Könyörülj, hogy ma is úgy alakulhassanak a dolgok, hogy ez a nemzet épülhessen, hogy egymás kezét megfogva, egymás iránti szeretetben, csendességben építhessük, amit ránk bíztál, Urunk. Egy népet, egy országot és egy nemzetet. Kérünk téged, te légy otthon is velünk, családjainkban, gyógyítsd betegeinket, vigasztald gyászolóinkat, erősítsd a megfáradtakat. Kérünk téged, munkálkodj hatalmasan az életünkben, és mi áldunk és magasztalunk téged, mert te vagy a győzelmes Úr, aki nem sokára visszajössz, hogy magad elé állítsd az emberiséget, és akik engedték magukat legyőzni a te szereteted által, azoknak elkészíted az igazi, a valódi, boldog jövőt. Kérünk, mennyei Atyánk Jézusért, hallgass meg és áldj meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk nagy szeretettel most a gyermekek műsorát.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet a 4. osztály nevébe családi istentiszteletünkön. Sokszor hallunk és sokat tanulunk Isten szeretetéről, amit mi is megtapasztalhatunk. A következő percekben ezt szeretnénk egy jelenetben, énekekben és versekben elmondani. A jelenet címe a fociedző és a gyerekek.
Ó, bajban vagyok, nagy bajban.
Szia, Mami. Hogy érted azt, hogy bajban?
Úgy értem, hogy bajban, Emma. Mit gondolsz, ki hívta fel az anyukámat tegnap este?
Az igazgató?
Rosszabb, sokkal rosszabb.
Tanár?
Sokkal rosszabb. Vagyis azt hiszem, hogy rosszabb.
Nem tudom, feladom. Ki hívta fel az anyukádat?
Az edzőm Karcsi bácsi.
Miért baj az, hogy az edzőt felhívta az anyukádat?
Azt mondtad, hogy az edzőt felhívta anyukádat, Dali?
Á, szia, Robi! Igen, felhívta tegnap este.
Fogadok, hogy tényleg büntetés vár rád.
Miért vár rád büntetés? Megmondta anyukádnak, hogy miről akar beszélni?
Megmondom neked, hogy miért. Nos, Dani, nincs a baj az edző telefon hívásával?
Karcsi bácsi azt akarja, hogy maradjak ma edzés után. Beszélni akar velem egyedül.
Hát ez rossz.
Miért rossz? Megmondta anyukádnak, hogy miről akar beszélni?
Ki fog rúgni a csapatból? Egyszerűen csak tudom. Vagy plusz köröket kell futnom a pálya körül, vagy össze kell szednem minden labdát edzés után, vagy valami hasonló szörnyűség.
Rendben, tehát büntetést kapsz.
Mi olyan szörnyű a labdák összeszedésében, Dani? A legutóbbi edzés után is megtetted, anélkül, hogy bárki is kért volna rá.
Csak azért csináltam, hogy kedveljen engem. De ez nem megy. Soha nem köszön meg semmit. Nem szeret. Egy kicsit sem.
Miért gondolod, hogy nem szeret?
Egyszerű. Meg tudom állapítani abból, ahogy rám néz. Én meg tudom mondani ezeket a dolgokat.
Nos, hamarosan megtudjuk, mi van. Itt jön az edző és Bianca.
Nézd, szereti Biancát. Mindenki szereti Biancát. Menjünk, Robi, nem akarok előbb beszélni vele, mint kellene.
Szia, ma! Kész vagy az edzésre? Nos, én igen, de nem vagyok benne biztos, hogy Dani is.
Tényleg? Mi a baj?
Azon aggódik, hogy ki fog rakni a csapatból, vagy plusz köröket futtott vele, vagy extra munkákat csináltat vele, és hogy nem szereti. És ezért hívta fel az anyukáját tegnap este, és ezért akar beszélni vele edzés után. Egyedül.
Dani mondta ezt neked?
Hmm.
Jobb lesz, ha még edzés előtt beszélek Danival, és tisztázzuk ezt. Ti ketten menjetek, és szedjétek össze a labdákat Biancával. Hé, Dani! Dani! Gyere ide egy pillanatra, jó?
Ki? Én? Igen, Karcsi bácsi. Mindjárt ott vagyok.
Tessék, Karcsi bácsi. Szia, Dani! Csak meg akartam köszönni, hogy összeszedted a labdákat a legutóbbi edzésünk után. Mindig megteszed, és én még sohasem köszöntem meg. Nagyon jó vagy a csapatban. Tetszik, hogy segítesz a fiatalabbaknak. Ez rendes tőled. A piros fehérek csapat a szerencsés, hogy velünk vagy.
Ez az, amiről beszélni akart velem?
Igen, Dani.
És ezért hívta fel az anyukámat tegnap este?
Pontosan.
És nem kell köröket futnom, nem kell plusz munkát csinálnom?
Nem, Dani, én kedvellek téged. Örülök, hogy benne vagy a csapatban. Semmi ilyesmit nem fogok tenni, de most el fogom kezdeni az edzést.
Hurrá! Úgy értem. Hurrá! Hú!
Itt az ideje, hogy elkezdjük az edzést, Dani. Karcsi bácsi nekünk integet a kapuból.
Tudod, mi van, Bianca? Az edzőm szeret engem, és azt mondta, hogy a piros-fehérek szerencsések, hogy benne vagyok a csapatban, és nem kell köröket futnom. Szeret engem.
Néhány ember fél Istentől, mint olyan Dani is félt az edzőtől. Azt hiszik, hogy Isten nem szereti őket, vagy nem akarja, hogy jól érezzék magukat. Boldog vagyok, hogy látom, milyen nagyon szeret minket Isten, mennyire törődik velünk. Ő mindenkinél jobban tudja, mik azok a dolgok, amelyek valóban jók és hasznosak nekünk.
Azt is, hogy akik Isten szereti, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Róma 8:28. Te vagy az, akiből élet árad, te vagy csak igaz szó a számban, szívem nincsen lélegzetem, mindenem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, aranycsillag vagy az éjszakában, olyan egyedül érzem magam, nélküled, nélküled. De tőlem vagy Jézus minden nap, te vagy a fény, ha éjjel van, te vagy a tűz a szívemben, ami
nem személyválogató az Isten, hanem minden nép kedves előtte, aki féli ő, és igazságot cselekszik.
Jóságos Isten, áldott szívű kertész, ki minden nap átsétálsz a kerten, s ki csodálunk gyökeret verten, figyelj, egy dudva zsoltárt énekel.
Jóságos Isten, áldott szívű kertész, szirmaim nem szép pompás csillagok, csak egy tövises, csúf növény vagyok, lekonyult, béna, bús, haszontalan.
Dudvának hívnak, mindenek gyűlölnek, megtűz a nap és kínoz a hideg, mert nincs gyümölcsöm soha senkinek, és én mégis élni akarok.
Mert látod, mégis szép a madárének, s mégis szép a tavasz, illat, fű, rög, s a kis méhecske én nekem is zömmög, és élni, élni akarok.
Nekem Istenről az jut eszembe, hogy sok énekben szerepel.
Nekem Istenről az jut eszembe, hogy élek.
Nekem Istenről a szeretet jut eszembe.
Nekem Istenről az jut eszembe, hogyha kell, ott van mindenhol.
Nekem Istenről az jut eszembe, hogy feláldozta elszülött fiát értünk.
Nekem Istenről az jut eszembe, hogy véd minket.
Nekem Istenről a bűnbánat jut eszembe.
Nekem Istenről a gondoskodó kéz jut az eszembe.
Nekem Istenről a békesség jut az eszembe.
Fogadd el Isten kezét, csak nézem az emberek arcát, mosolyt olyan személyes arcát, kezdünk érzések nélkül élni, a mindennapoktól nem szabad félni.
Gondokból öregedett arcot, ki tudja hányszor megvívott harcot nyomait látom a barátság között, ám nem vagy te legyőzött.
Nem beszélsz, de arcod árulkodik életedről, elmondja minden titkodat. Tudom, nehéz az élet Isten nélkül, vele boldogság, nyugalom, áldásban van részünk.
Vidáman ébredünk, nem keserű goddal, mert mindig szolgál nekünk megoldással. Minden, mit teszel, örömmel teszed majd. Bármi feladatod lesz, ő ott van.
Istenem!
Turmazei Erzsébet a harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, más súg az ész. Valami mégis azt kívánja. Nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet.
Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat. Valakiért még egyet kellene, de tested, véred lázad. Majd máskor nyugtat az ész, s a jog józanságra int, de egy szelíd hang azt csúgja megint. Tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet.
Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg, tán összetörte a szíved, az ész is azt csúgja minek, de egy szelíd hang újra halkan kérlel. Tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet.
Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne, lehet elégnél hamar, esztelenség volna, de a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád életed. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet.
Nagyon szépen köszönjük, gyerekek!
Isten tiszteletünk végén, helyünkön maradva énekeljük el a 467. dicséret első, harmadik és ötödik versét. A 467. dicséret így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.